Good afternoon. So it's a pleasure to be here, and in a way, some sort of dream that comes true. I remember that when I was a child, I went often on occasions to some French institution called Palais de la Découverte, Discovery Palace for school children and also adults, to learn about experiments, physics. I understand there's something like that in Budapest.
Sometimes I also heard some
serious looking people telling me about some
ott egyébként annak idején nagyon komoly kinézetű urak, hölgyek mondták el a komoly tudományok
zenejét,
lényegét, és akkor én már nem is gondoltam volna, hogy én is majd egy ilyen komoly nyakkendős úriemberré válok. Minden esetre azt hiszem, hogy nagyon jó dolog, hogy egy tudós ember egy szélesebb közönség előtt nyilvánulhat meg. Általában matematikusként aránylag kis közönségre számíthat az ember 10-15 emberre. Talán abban is a 15-ből jó, hogyha 5-en értik egyáltalán az, ami elhangzik. Persze vannak nagyobb előadások is időnként, szakmai közönség előtt,
mégis
nem igazán vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy ilyen széles körbe kommunikáljuk, magyarázok, hogy mit is csinálunk. Rögtön szeretnék elnézést kérni mindenkitől, aki pontosan érti ezt a témát, aki szakértője ennek a témának. Előfordul, hogy egy-két szakkifejezést mellőztem, és inkább a laikusoknak kedvezőbb kifejezéseket használtam helyettük.
So, what I'm going to tell you about today,
amiről itt ma beszélni kívánok,
probability theory, which is my
valószínűség elmélet.
The subject I'm working
lényegében
on
ez a szakterületem.
In mathematics, and it's I think a subject that has
gondolom, egy olyan témáról van szó, ami az utóbbi években egyre több hangsúlyt, figyelmet kap.
And
díjakkal is elismerték a terület kutatóit.
Parts of subjects in mathematics today.
Így válik egyre inkább fontos and, matematikai kutatási területté.
Let me start with some very general
néhány általános jellegű dologgal kezdem az előadásomat.
I'll try to give you some general ideas and try to illustrate them with some
elméleteket bemutatni, és ezeket megvilágítani közelmúltbeli kutatási eredményekkel, ábrák segítségével, és reményeim szerint mindenki gazdagabbá válik majd az itt elhangzott információkkal.
Ez hogy mi is a véletlenség.
Nem kívánom most a filozófiáját ennek,
but still, it's still a fact that many things around us
hogy mit is jelent az, hogy valami véletlen, de mégis nagyon sok minden, ami bennünket körülvisz, modellezhető véletlenségként.
That you're doing a certain experiment, and that the outcome of this experiment is uncertain.
És ennek a kísérletnek bizonytalan az eredménye. Többször megismételjük, időnként a válasz A, időnként B.
And how do you?
Vajon?
Okay, you can think of
hogyan lehet ezt meghatározni. Gondoljunk néhány gyakorlati példára, egy érme feldobásába, kártyajátékokba, vagy a genetikára, hogy hogyan alakulunk ki a szüleink génjeiből olyan, amilyenek vagyunk. Elég komplikált dolog, és mégis véletlenszerűnek tűnik.
The first question you say, well, if we cannot predict the outcome, we cannot say anything about it. That's not true.
We can still describe its jellemzése. Ez nem igaz.
Distribution.
Hiszen a disztribúcióját, az eloszlását meg tudjuk adni.
You should think of
az eredménynek.
Basically just one experiment. You have
gondoljunk egyetlen egyszerű kísérletre.
One big bag with many little balls.
Van egy nagy zsákunk, sok kis labdával benne.
Close your eyes and take at random one ball.
Csukjuk be a szemünket, és véletlenszerűen válaszunk ki, vegyünk ki egy labdát.
Some information
az egyik, ezen az egy labdán bizonyos információra van írva, ez pedig a kísérlet végeredménye.
This information on the ball can be something complicated.
Az információ lehet egy komplikált dolog is.
You know, the entire procedure, it can be your entire genetic information may be written on that small ball.
Kód
and the ball,
is lehet.
I mean, the bag with all these balls may be very, very big.
A zsák maga persze lehet egy nagyon
nagy zsák is. describe the law,
mondjuk,
the distribution of this random
eloszlás,
token, just means we describe the content of this bag.
Tesz, más, mint, right? We don't know which ball we're going to choose, nem tudjuk, hogy
but we know
basically
the distribution, how they're distributed. How much, how likely is it that we'll read this or that type of information?
This information is contained in the knowledge of the bag, right? This mysterious bag
from which we're going to toss
one ball or make this experiment.
So, so that's just the idea of randomness.
Ez tehát a véletlenség, a véletlenszerűségnek az elképzelése.
Random items.
A véletlenszerű dolgok
összetudnak
állni, lehetnek kombinációk, és valójában nagyon sok rendszer körülöttünk modellezhető a következők szerint.
Lényegében
sok kis véletlenszerű inputból bemenetben állnak, amelyek függetlenek lehetnek, amelyek akár kölcsön hatnak egymásra, minden esetre sok van belőlük.
What you look at is the system consisting of all these
az egész rendszert
many
tekintjük,
random bits.
Amely and sok véletlenszerű részből áll össze.
I mean, you look at some specific things about the system, some global features.
Rendszer bizonyos globális
and so you're interested in the global behavior of a system consisting of many, the combination of many little
számunkra, ez pedig mindig a véletlenszerű kisebb inputok eredményét jelenti.
The general question, one natural question
átfogó, természetszerűleg felmerülő
okay,
egyik kérdés, hogy vajon a globális viselkedésről mit állítható? Előrejelezhető ez valamilyen szinten? Vajon a véletlenség miképpen keveredik, hogy nagy léptékben
létrejöjjön?
Igyekszem erre a kérdésre néhány felvetést, néhány példát szolgálni.
And in fact, this is a question, and in fact, most of what I'm going to say
a legtöbb dolog, could have been said probably egyébként, amit itt
better
elhangzik,
by physicists, because that's a question that physicists have been looking at for a long time.
Sőt, talán még jobban is, hiszen már sokkal régebb óta kutatják, régebben, mint a matematika területe elkezdte ezt vizsgálni.
Because you can think of, I mean, one system like
gondoljunk
that, physical
például,
systems. You may think on microscopic scale that you have a system consists of many particles. On small scale, it's disorder, it's randomness.
Nagyon sok részecskéből áll össze egy rendszer. Kis léptékben véletlenszerűség, és nagy léptékben pedig már egy rendezett valami.
Macroscopic features.
Annak makroszkopikus jellegei,
nevertheless,
ez egy hőmérséklet egy adott közegnek. Kis léptékben
really
mégis véletlenszerűnek tűnnek az összetevő. Van a statisztikus fizika, egy teljes szakterület, amely kifejezetten ezt a problémát vizsgálja. Igyekszik a fizika makroszkopikus törvényeit a mikroszkopikus szerkezetekből kikövetkeztetni.
Divide this talk into two parts.
Az előadásomat két részre bontom. Az első részben
what can happen when you have
arról beszélünk, hogy mi történhet, hogyha nagy léptékű rend, determinizmus van, ami annyit tesz, hogy a mikroszkopikus véletlenszerűség egy makroszkopikus determinisztikus rendszert alkot. Nagy léptékben ugyanazt a kísérletet, hogyha megismételjük, azonos eredményt kapunk, még akkor is, hogyha kis léptékben rendezetlenséget tapasztalunk.
Idea that
egy bizonyos
the laws of
értelemben
are valid
a klasszikus elképzelés érvényesül, hogyha azonos kísérletet többször megismétlünk, akkor a fizika által előre jelzett törvényszerűség beigazolódik.
Let me describe to you now this model of random walks or coin tossing.
Bolyongás modelljéről.
So suppose now that you have just one coin at your disposal,
mondjuk azt, hogy egyetlen pénzérmény van. És
throw it repeatedly,
ismételten and fel fogjuk dobni egymás
when you
után.
Get sort of heads,
és hogyha
you go up,
fej
and when you get tails,
az
you go
eredmény,
down.
Akkor felfelé mozdulunk el, hogyha írás, akkor
and
lefelé.
So here you have this animation of three different possible ways to depicting
különböző
a random walk with nine steps.
Van
so
annak,
you see how you go up, down,
lépéses
down,
bolyongást
down, up here.
Felvessük, ez például az egyik lehetőség, vagy
and
ez a következő.
So here it's pretty clear what I
nagyjából
mean by
látható,
choosing a random
mit értek az alatt, hogy
I mean
9 lépéses.
And you see that here basically it's a you can see this as
grafikonon.
If you want to use mathematical terms,
Matematikai értelemben ezt egy véletlen funkcióként, egy véletlen függvényként is el tudjuk képzelni, azonban ezek a szögek mindig plusz vagy mínusz 45 fokos szöget zárnak be a vízszintes
tengelyhez képest.
Íme, tehát ez a 9 véletlenszerű esemény egy ilyen grafikont eredményez. Nézzük, mi történik akkor, hogyha több lépés a bolyongásunk, mondjuk 100 lépéses. Megint egy véletlenszerű függvény, véletlenségi függvényt láthatunk. Itt 100 lépésből áll már. Én is három különböző eredmény grafikont láthatunk. De manapság egy számítógépet használva nagyon könnyű felvenni egy ilyen grafikont, nem kell százszor ténylegesen feldobni egy pénzérmét, sokkal gyorsabban megoldja ezt a gép. Ez tehát a megfigyelhető eredmények három változata. Nézzük, mi történik akkor, hogyha egyre több lépést veszünk. Tehát egyre nagyobb rendszereket vizsgálunk. Ami most látható, 1600 lépést ábrázol.
You see less and less,
egyre kevésbé láthatóak a kiszegülések, hiszen a görbe léptéke már az oszcillációt nem mutatja. Nézzük, 10,000 lépés esetén mi a helyzet.
Okay, we see less and less.
Egyre kevésbé tűnik görbének a görbe. Annak dacára, hogy véletlenszerű a görbe eredményező dobások eredménye, mégis egyre laposabb a görbe. És íme 2 millió lépés felett már szinte lapos a görbénk, egy egyenes vonalat kapunk.
What does this mean?
Mit jelent mindez?
In mathematical terms, this is called the law of large numbers.
Ez a nagy számok törvényében látható le.
The idea is just that you have your huge bag.
Az a lényeg, hogy van egy óriási nagy zsákunk, amelyből véletlenszerűen kiválaszunk egy lehetséges bolyongást, mondjuk 1 millió lépéses bolyongást.
Balls do you have in your bag?
Vajon összesen hány golyó van a zsákban?
1 million possible random walks.
Az 1 milliomadikon lehetséges bolyongásra. Tehát egyetlen golyót kiválasztva, kettő az 1 milliomadik golyóból választunk egyet.
The theorem tells you that
a tétel azt állítja, hogy a golyók nagy többsége, hogyha felveszünk így egy görbén, akkor valamiféle egyenes vonalat kapunk. Persze mindig van arra lehetőség, hogy egyszer fölfelé indulunk, mert lehet, hogy 1 milliószor fejet fogunk dobni. Tényleg lehetséges ez, de nem igazán valószínű. Éppen ezért a zsák golyóinak nagy többsége lényegében lapos görbéket fog tartalmazni.
Ezt
egy olyan rendszernek a példája, ami mikroszkopikus szinten véletlenszerűséget látunk, éremfeldobást, és makroszkopikus szinten pedig determinisztikus eredményt kapunk. A nagy számok törvényét persze számos alkalommal alkalmazzák, közvéleménykutatásoknál például az egyik alapvető összetevő.
So really the idea is that here the randomness in some sense is mean doubt.
Az elképzelés az, hogy a véletlenség, a véletlenszerűség kiátlagolódik, hiszen ugye plusz egyeket, mínusz egyeket kapunk, és ezekből a kiátlagolásokból kapunk egy determinisztikus átlagszámot, középértéket.
Choose another completely different example.
Nézzünk egy teljesen más példát.
I'll tell you just a little story.
Egy kis történettel vezetném be.
So imagine that.
Képzeljük el.
Okay, it may sound a little strange, but it's.
Most egy furcsa dolognak tűnhet, ahogy így elmondom, de
details of
it will become apparent. Pontos részletek majd mindjárt kiderülnek, ahogy előre.
Imagine that you have a bathroom or a kitchen.
Képzeljük el, hogy van egy konyhánk, van egy fürdőszobánk, amelyet szeretnénk kicsempészni.
The floor, you want to tile the floor, and you go to the shop and you buy a huge bag made out of hexagonal tiles. So the tiles are not square, but they are rhombus.
Álló.
I mean, they are the lozenge tiles. So the tiles have shapes of lozenges.
And but the floor, legyen rhombus alakú a csempelap.
And it has a shape of a hexagon.
Maga az hatszög alakú. Jó, tudom, nem valószínű, hogy ilyen fürdőszobánk van, konyhánkon, de mégis ez most fontos. Az a lényeg, hogy véletlenszerűen szeretnénk a lapokat lefektetni.
So The first knock is that
itt az első dolog, amit érdemes megjegyezni, hogy ugye számos módon ki lehet csempézni egy padlót rombusz csempékkel.
So here,
nézzünk is egy képet erről. Talán egyszerűbb, hogyha itt
what you see here is
mutatom,
three colors.
Három színt so láthatnak.
It's just a posteriori that I decided
előre eldöntöttem, hogy a rombusz lapokat három különböző szín
alapján
fogom használni,
és
eldöntöttem, hogy a piros színűek azok kelet-nyugati tájolásúak, a észak dél azok sárgák,
és észak
dél-nyugati irányokat pedig kékre
leszel.
Kicsit az olyan, hogyha elképzeljük három dimenzióban, mintha kartondobozokat tárolnánk egy raktárban. Ott is lesz bizonyos szabályszerűség, hogy hogyan lehet egy nagy kocka alakú térben elhelyezni kisebb kockákat a kartondobozokat. Minden egyes csempézési megoldásnak tulajdonképpen megfeleltethető egy kartondoboz eltárolás.
Okay, so you really have sort of in mathematical terms,
matematikai értelemben egy az egyben leképezést kapunk, ami az derül ki, hogy egy véletlenszerű csempézés vagy egy kartondoboz tárolás, megint véletlenszerűen azonos matematikai kérdést jelent.
In a large room.
Azt kell eldöntenünk ugyanis, hogy hogyan szeretnénk elhelyezni bizonyos szabályos tárgyakat egy másik szabályos alakzatban.
Way of putting boxes, you get one tiling if you look at it in perspective. So you have, it's a two-dimensional problem.
Kétdimenziós problémáról van szó most,
but it has a three-dimensional interpretation in terms of volume.
De lehet, mint említettem, három dimenzióban is, térfogatban is értelmezni. Jelen pillanatban az érdekes számunkra, hogy mi történik akkor, hogyha még nagyobb fürdőszobánk van. Kicsit hasonló ahhoz, hogy mi történt az imént. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi van akkor, hogyha a véletlenszerű inputok egyre másabbak és másabbak. A véletlenszerűen kiválasztott csempézés, itt már nem látszik, hogy ez egy csempézés, majd mindjárt elmondom, hogy pontosan mi látszik, de ez is egy véletlenszerű csempézés, amit kiválasztottunk az összes lehetséges csempézésből, és itt hatalmas számú, nagyon apró rombusz csempét használunk szintén. Olyas valami figyelhető meg, ahogy a saroknál, az összes saroknál a hatszögnél vannak befagyott térségek. Itt minden piros ebben a felső sarokban, ugyanígy alul is. Itt meg kék. A belső térség, ahol van bizonyos rendezetlenség
már,
ennek az alakja közelít a köréhez. Ez egy tételben is megfogalmazódott.
So what we call a theorem, it's often sort of a
tétel,
you know, we have
kifejezés,
names, gyakran, you know, frighten people off, so
a hallgatók a tanulók elijesztésére is szolgál, különösen a francia kifejezés, a teorem kifejezése
primary school, and they say,
iskolás gyerekeknek
really
az egyik legnagyobb mumusa,
tehát
görög jellegű szó, és hát megijed tőle az ember, hogy én valami más. Minden esetre tételünk azt mondja ki, hogy ebből a hatalmas zsákból, ahonnan egy-egy csempét válaszunk véletlenszerűen,
tilings will have the property that
there will be frozen outside of a region that is very close to the circle. Hogy egy hatszög alakban a sarkai befagyott színűek lesznek, azonos színűek lesznek, és belül pedig valamiféle rendezetlenség, egy közel kör alakot vesz fel. Ha egy kicsit a háromdimenziós értelmezést veszük, tehát visszatérünk a kartondobozok bepakolásába egy raktárba. Ugye ott is felmondjuk, hogy miért van az, hogy szükségszerűen a sarok térségek befagyottak. Képzeljük csak el, hogy az első
in front of your cube, You put a little cube. You have this rule that everything behind it has to be above
it. Mondjuk, hogy minden, ami emögé kerül, fölé kell, hogy kerüljön.
You have a lot of constraint telling you that everything that is behind is.
Ez egy nagyon komoly megkötés. Minden, ami hátrébb kerül, egy szinttel eltolódik.
To store boxes. And therefore it's not a good strategy at all to start putting boxes below in the bottom corner because you lose many possibilities later on.
A leghátsó sorokba kezdjük,
maybe
hiszen
I should have made also a comment about this
system. Talán annyit érdemes még megemlíteni a rendszert, hogy szemben az olyan rendszerekről, amikor ismételten érmét dobunk fel,
items, you know,
ahol a véletlenszerű
The state of the lozenges deciding whether this guy is yellow and this otherwise is blue is not completely independent. Because if you decide, you know, to decide that this guy instead of being yellow is blue, you have to, you know, you put it, you change its orientation. And therefore you have to rearrange a little bit things around it in order to really have a real tiling with
your
big box. So this tells you that this changing this guy from yellow to blue will have some, I mean, this information will propagate. A little bit and tell,
a színre vonatkozó információk propagálódnak, és már az derül ki, hogy a rendszer nem egymástól független részecskékből tevődik össze.
So you have this circle, and in
kapjuk
fact,
tehát ezt a kört.
Again at the curve,
és hogyha megnézzük ezt az iménti ábrát,
okay, we don't see anything because it looks like something completely with a lot of disorder inside.
Ki róla,
if you remember the picture, but in fact the surface. If you
nagy rendezetlenségre
emlékeztet, viszont
ha felszínét tekintjük, hogy tehát, hogyha megint három térben vizsgáljuk, akkor a térbeli felület is egy valamiféle determinisztikus felülethez közelít.
Basically, things would be very close to some deterministic surface,
és egy nagyon which is in fact sort of the optimal strategy, you know, to have as many possibilities to store boxes nearby. That's the optimal surface.
And here, that's what I was trying to explain before that. If you put here, say,
a blue box here, egy or kék, yellow one nearby, just a box here,
then everything, you know, you lose one level of possible
lehetséges tárolási szintet.
So
ebből adódóan.
Is just an example of an actually very complicated mathematical theorem,
hogy, telling you trying to understand how microscopic randomness comes together and create macroscopic deterministic determinisztikus.
Here's another example now I'm going to show you. Imagine now that you
nézzük
if you think about your bathroom still, you know, you did put a shower somewhere here. So now
the room you have to retire is not anymore a precise hexagon, it's some other shape.
And now what you see is that
the
actual shape, you know, around which things are
az a tényleges forma,
amelyet
körül a befagyott sarkok kialakulnak, már továbbá nem kör, hanem
these are really recent mathematical results.
És egyébként ez,
so trying to understand
az elméleti
the interplay between
leírása,
the deterministic,
az egészen
közelmódban történt
meg matematikusok, kutatók által.
And by the way, so if you want to
egyébként,
look at other pictures,
vizsgálnánk,
try
hogy még milyen alakzatok
internet,
vannak, vagy az interneten lehet egyébként ilyenekre rákeresni.
David Bruce Wilson,
David Bruce Wilson
nice
számos nagyon klassz
dominó-szerű
csempeképeket
helyezett
el a honlapján. Egyébként én ezeket a képeket is az ő honlapjáról kölcsönöztem egyébként az ő tudomásában.
Before finishing this deterministic part,
mielőtt itt a deterministikus
on large scale, I'm mentioning just that there are many other systems,
meg, hogy nagyon
and that's
sok
in fact
in
a way the generic case that on large scale you see order, and
véve elmondható,
on small scale you see
rendezettség, és kis léptékben
randomness.
Véletlenszerűség tapasztalható.
One example is one line of research, for instance, that has been initiated by Varadan,
kezdeményezett.
As the 2007 laureate of this important Abel Prize for Mathematics, which is the idea of trying to recover the laws of physics of evolutions of hydrodynamic systems,
a hidrodinamikai meteorological equations or governing the deterministic evolution of systems out of equilibrium,
out of some
microscopic
models, a little bit like in the spirit of
billent rendszerek viselkedésének a leírása. hatását,
random behavior
vizsgálja.
Coming together on large
tehát, hogy véletlenszerű viselkedések, kis léptékű véletlenszerű viselkedések hogyan alakítják a nagyobb rendszereket.
Come to the second part of the talk where
most következzen az előadás a második része.
Sometimes it can happen that on large scale
still the outcome of hogy még nagy léptékben is előfordul, hogy véletlenszerű eredményt kapunk.
So the simplest example,
a legegyszerűbb példa
come back
erre,
to our coin tossing problem.
Hogy térjünk vissza az éremfeldobásra.
You're tossing your coin.
Tételezzük fel, hogy ugyanúgy, mint korábban, nagyon sokszor egymás után feldobáljuk az pénzérméket. 101-szer.
And now the question you ask is,
és ugye felmerül a kérdés, hogy vajon többször lesz fej, vagy többször lesz írás.
And of course, you think
természetesen belegondolunk egy kicsit, és hogy van ebben valamiféle szimmetria, mind a kettő ugyanolyan eséllyel előfordulhat. Tehát 50% esély van arra, hogy igen, több lesz a fej, és 50% esély van arra, hogy nem, nem lesz
and this is true regardless of the number of inputs.
Ez igaz, attól függetlenül, hogy hányszor dobjuk fel az érményt, tehát hogy hány inputunk van. Ha 2 millió egyszer dobjuk fel, ugye mindenképpen páratlan számot kell itt meghatározni. Ugyanígy arra az esély, hogy az írás nyer, arra 50%, mint ahogy arra, hogy a
and I want immediately to make a little remark about this random
itt engedjenek meg egy megjegyzést a véletlenszerű makroszkópikus viselkedésről.
It's about stability.
És because ez remember, stabilitásra vonatkozik.
I'm not going to toss the coin 1 million times. I'm going to ask the computer
hogy nem fogom 1 milliószor feldobni a pénzérmét, hanem megkérem a számítógépet, hogy ezt tegye meg, és megvizsgálom, hogy mi az eredmény, többször volt-e fej vagy írás.
Or maybe you really toss coins and you ask a computer to check, you know, to
azt
look at the answer.
Azt is tudjuk képzelni, hogy tényleg feldobunk ennyi szerint pénzérmét, és utána a számítógépet ellenőrizhetjük, és az is lehet, hogy a számítógép, amely beolvassa a feldobások eredményeit, téved, hibát vét, és egyszer írás helyett fejet rögzít, vagy fordítva.
Vajon
ez a makroszkopikus eredményre vonatkozó információkat teljesen
megsemmisíti?
Hogyha tetszik, hogyha 1 milliószor feldobunk egy pénzérmet, a számítógép azt mondja majd, hogy a fej nyert, mégis időnként rosszul látta az érem érkezését, és írás helyett is fejet rögzített. Vajon bízhatunk-e a számítógépben, és mondjuk azt, hogy tényleg az igaz választ adja-e?
Of course, provided the computer is not cheating, so it's not
persze,
doing something on purpose, you know,
deliberately, nincsen beprogramozva valami
reading, always tails instead of heads.
Csalási, rögzítési algoritmus.
If it just gets it wrong at completely at random,
hogy ő is véletlenszerűen hibát véd. Ilyen esetben az általa szolgáltatott információ nagyon megbízható, hogyha 99%-ban helyesen rögzítette az éremek oldalát, akkor nagyon valószínű, hogy ténylegesen a fejre érkezés lesz a több. A véletlenszerű eredmény elmélete tehát, amely szerint vagy a fej, vagy az írás 50%-ban nyerni fog, ez egy stabil válasz, egy helyes feltételezés lehet.
Now, in general, you may ask the question, well, when is the answer to the system
azt a kérdést,
going to be random?
Mikor I mean, the kapunk véletlenszerű választ egy-egy
well,
rendszerben?
Of course, the first thing you
természetesen
may
az egyik, az első dolog,
you have to ask the right question.
Hogy a helyes kérdést kell feltenni.
Are there more heads than tails? If I would
nem azt kérdezem, hogy több lesz a fej, mint az írás, hanem gyakorlatilag bármi egyebet elől a rendszerről, hogy ki fog nyerni, hogy talán 60%-nál több lesz a fej, vagy több mint 51% lesz a fej. A válasz mindenképpen nemleges, hiszen tudjuk, hogy közel 50%-os az esély. Tehát, hogyha rá közelítjük a determinisztikus viselkedésre, akkor bizony láthatunk véletlenszerűséget. Ugyanakkor nagyon gyakran nincs választásunk. Rögzített kérdésről van szó. Valamiféle konkrét, determinisztikus, megfigyelhető tulajdonságát vizsgáljuk egy-egy rendszernek. Amint korábban már említettem, a rendszerből adódó válasz What jellemzően determinisztikus. Azonban megtörténhet,
hogy
van valamiféle paraméter, amit lehet változtatni. Jellemzően fizikai rendszerek esetén a hőmérséklet ilyen. A hőmérséklet ingadozhat.
I told you the answer of the system is going to be
ugye a rendszer által adott válasz általában, mint említettem, determinisztikus. Azt mondhatjuk, hogyha X fok a hőmérséklet egy adott gáznemű vagy folyadéknemű anyagnál, akkor azt mondhatjuk, hogy ennél a hőmérsékleten általában gáznemű lesz például. Hogyha a hőmérsékletet megváltoztatjuk, akkor el fogunk érni egy kritikus hőmérsékletet,
which basically is telling you if I'm below this temperature, I'm a liquid, if I'm above this temperature, I'm a gas.
Alatt folyadék nemű lesz,
so the deterministic answer
pedig
is going to change when you hit exactly this critical temperature.
Ezen kritikus hőmérséklet elérésekor a determinisztikus eredmény megváltozik. Ezt hívják a fizikusok fázis átmenetnek. A makroszkópikus fázisok, a makroszkópikus viselkedések közötti átmenetről van szó. Amikor pontosan ennél a kritikus hőmérsékletnél vagyunk, akkor makroszkópikus léptékben kaphatunk egy A vagy egy B választ. Elképzelhető, hogy ekkor nagy léptékben véletlenszerűvé válik a rendszer. Bizonyos részekben, bizonyos rendszer bizonyos részein, ugyanis eltérő eredmények jöhetnek ki, és íme ismét látjuk a nagy léptékű véletlenszerű viselkedést. Ezt fizikai és a kémia is megfigyelte már, kritikus hőmérsékletnél bizony érdekes véletlenszerű viselkedések merülnek föl.
Let us choose, give an example to be specific, and
legyünk egy kicsit konkrétabbak egy példával. Sokkal egyszerűbb rendszert fogok mondani, mint amire először gondolnak. Ez pedig a kávéfőzés, a presszó kávéfőzés. Ennél a kísérletnél lényegében még mindig ugye pénzérméket dobunk föl, van egy szűrő rácsunk, egy hatszög rácsunk, és minden egyes hatszögnek az állását úgy döntjük el, hogy feldobunk egy pénzérmét, hogy olyan fekete vagy fehér legyen. Én így fel lehet ezt venni gráfként, vagy grafikonként.
Now here what you see is you have we start asking what do you see.
Elkezdjük kérdezni, hogy
what we're interested in here
are mi érdekel bennünket.
Sort of sets of the pictures you see here. So here you see an island, right?
Alakzatok, itt ugye egy fekete sziget rajzolódik ki. Mind ezen,
right? And so we ask the question for
a kis hatszögek össze vannak kötve egymással.
Problem about what is the
ennél
shape
a problémánál az a kérdés merül
föl,
hogy vajon milyen alakzatot vehetnek föl az egyszínű fürtök, az egyszínű tömbök.
Which is going to appear in the moment.
Egy pillanaton belül láthatjuk a modellt,
which is much bigger, so the cells are smaller and smaller.
Nagyobb léptékű hatszögrásot láthatunk, sokkal több kis hatszögben
áll. Where one is not able to see anything anymore, right? Is there, you know, for instance, is there some large black?
Itt például van valamiféle nagy fekete sziget.
So don't look at the picture too much. You know, it's like exactly what you should do. Sort of look at the
nagyon közel rá koncentrálni a képre, ugye a adáshiba van, vagy nincsen adás a tévében, ott is ilyen fekete-fehér pontok láthatók véletlenszerűen egymás mellett. Túl sok minden nem rajzolódik ki. Van azonban egy megfigyelés. A fekete-fehér szimmetriából adódóan, ugyanúgy, hogy az érem feldobásnál, fej vagy érás esetén, a véletlenszerű alakzatoknak a kialakulása is megfigyelhető. Tételezzük fel, hogy ebben a nagy rendezetlenségbe ráközelítünk, és csak egy egészen kis rombuszt veszünk.
I don't know, 8 times 8.
Mondjuk ez egy, jól emlékszem, 8x8-as méretű rombusz. És
You force these guys to be black, these guys to be white, these guys
fehérek,
to be black,
mindenképpen
these guys
fehérek,
to be white.
Mindenképpen fehérek leszek,
and you play a game.
You ask, oldalán
you will say, white is winning if there's a white part joining these two.
Hogyha két szélt, and black is winning if there's a black part joining from here to there. Győz, hogyha egy fekete
here in this picture, black is winning.
Van a két széle között. Ezen az ábrán a fekete győzött, hiszen itt van egy összefüggő út a két széle között.
So what is the but the inside coloring of your rhombus is random.
Ugyanakkor a rhombus belső színezése az véletlenszerű, tehát ott is pénzfeldobás alapján döntjük el, hogy fekete vagy fehér legyen. Vajon mi a valószínűség annak, hogy a fekete
nyert?
Ugyanúgy, mint korábban 50%, hiszen vagy a fehér, vagy a fekete fog győzni, és mint hogy a kép teljesen szimmetrikus, és pénzfeldobásra döntjük el,
both are equally likely to win.
Ugyanolyan valószínű, hogy az
so this
fekete
is true for any rhombus. So if I take a larger rhombus,
összeköttetés lehetőséget, mint hogy a fehér.
I will still have 50% chances here of having a black path joining the two opposite black sides.
A véletlenszerű belső
and 50% chances that this doesn't happen, which means that there's another white path blocking it,
mint hogy a
joining
fehér
the two opposite white sides. So this means that in the
ez
previous
jelenti,
picture, when you had this big, this huge
ábrán, amikor ez az óriási
rectangle,
nagy
colored, if I just
színezett
draw a big rhombus
volt, hogyha
inside,
egy nagy rhombuszt
you know,
rajzolok bele, 50% esély van arra, hogy lesznek olyan fekete pöttyök, amelyek
so this
összekötik
tells you that the
a
connectivity properties
két
on large scale of this
szélét
random coloring we had before will exhibit random features on any, I mean, on
így
any
tehát
scale.
Megint csak az kerül ki, hogy so, akár mekkora nagy léptékű egy alakzatunk, egy rendszerünk,
so
mindenképpen lesznek olyan véletlenszerűs tulajdonságai,
the shapes of the black
amely kisebb léptékben merülnek föl.
Is going to be random.
És ez,
so here,
ez a véletlenszerűség itt a fürtökben képeződik
one
le.
Shape, of an island,
itt láthatunk egy of a black ilyen island. Szigetszerűségnek
so
az alakját.
As, you know,
el tudjuk képzelni akár úgy is, mint a korábbi
jakban
láthatott képnek az egyik kis része, kiemelt része.
In the previous gray picture.
Ez a korábbi szürke ábrában
and
valahol
you see that
előfordul
this looks like
ez a fekete sziget.
Random shape.
Ránézésre egy véletlenszerű alakzatnak
tűnik. So this is an example of how the microscopic randomness.
Ez is példa arra, hogy a mikroszkopikus véletlenszerűség, a mikroszkopikus léptékű véletlenszerűség makroszkopikus léptékben hogyan alkot egyfajta rendezettséget akár. Elég nehéz bizonyítani ezt a közelmúltbéli elméletet, hogy akkor, amikor a hálónak a mérete egészen kicsivé válik, vagy egészen nagyjá válik, vajon ezek a véletlenszerű ábrák kialakulásukban, megjelenésükben korlátozottak-e? Van-e valamiféle korlátozás az eloszlásukban?
Now, I want to insist immediately on the fact that the way the random island is constructed is unstable.
Maga a véletlenszerű szigetnek a felépítése instabil.
Imagine
és ez némileg ellentmond az ösztöneinknek. Képzeljük el, hogy a
tévéképernyőn,
vagy a
számítógépes
megfigyelésnél a tévedés történik, és a feketét fehérnek írja, vagy rögzíti a gép. Benjamin elmélete szerint,
hogyha
tényleges információt hibásan vesszük föl, azt mondjuk, hogy a fekete sziget ilyen alakú lesz.
But the computer got it wrong from time to time.
És ezt nem megfelelően rögzíti a számítógép, akkor a matematikai eredmény az, hogy nagy léptékben az igaz információ teljes mértékben eltérő lesz, mint a számítógép által rögzített, megfigyelt. Vajon milyennek az oka?
The random system is constructed on large scale, is very unstable.
Nagyon instabil a véletlenszerű elemekből összeálló nagyméretű rendszer. Tehát egészen kis változtatással teljesen másként viselkedik. Igyekszem, hogy ezt jobban elmagyarázni egy későbbi
ábrán,
de nézzük meg most ezt a hatszöget. Láthatjuk, hogy ezek a
are in a way crucial for our game. Here they are white and white wings.
But if itt fehérek, és itt a fehér összekötőt alakul ki, de hogyha ezek közül bármelyik fekete lenne, akkor a fekete összekötő ott alakult volna ki. Itt az a lényeg, hogy egy nagyon nagy rendszerben ezek a döntő fontosságú pontok sűrűn fordulnak elő, mindenütt előfordulnak, és hogyha az esetek 1%-ában hibásan rögzítjük az állapotokat, akkor teljes mértékben megváltozik a nagy léptékben mérhető végeredmény. Ez egy nagyon apró dolog, és megint csak ellentmond a matematikai gondolkodásnak is.
This macroscopic noise adódik, that you are creating here is very different from this mean Dowd Gaussian type noise that I described to you before.
A törvényszerűség teljesen eltér a kiátlagolt vagy a gaussi törvényszerűségtől, amely a fej vagy írás.
Now here's a mathematical statement
again. Én egy újabb matematikai állítás, egy tétel.
It's just that well now, and that's recent also. One is able to describe mathematically
állítjuk, hogy
these limiting shapes.
Immáron le tudjuk írni matematikailag az elhatároló
so
véletlenszerű halmazatokat.
How do you do this?
Vajon
well,
hogyan?
Of course I will not explain that to
persze,
you.
Persze, ebben most nem mennék bele.
Maybe I can just say that there are two key ingredients.
Elkegyenek meg kérem azzal, hogy két kulcsfontosságú összetevője van ennek. És itt tudom idézni az eszetétel bizonyító kollégákat. Az egyik, hogy a véletlenszerű alakzatok
roughly speaking that if you distort the image a little bit the shapes will
conform variáciát
mutatna,
tehát hogyha kicsit meg is változtatjuk a formájukat, akkor is őket szabályozó törvényszerűség nem változik, ez 2001-ben Szabernov bizonyította. A másik összetevő pedig
combination of probability theory, which is one part of mathematics, complex analysis, which is another part of mathematics,
in order to describe these random shapes. Használva a véletlenszerű elemek leírásához, akkor a stochasztikus Löwner mozgásnak megfelelő eredményeket kapunk. Tehát számos matematikai tételt tudunk bizonyítani a közelmúlt véletlenszerűség kutatás alapján. Talán úgy lehetne elképzelni, hogy van egy nagy tévéképernyőnk, egy N-szer N méretű tévéképernyőnk, vagy egy számítógép monitorunk, ezerszer ezer pont méretet tételezünk fel.
You know, I look at a big island on the television screen.
Nézem, hogy a tévéképernyőn van egy nagy sziget. Hogyha a külső határát nézzük,
on the outer boundary will be on the order n to the 4/3. That means roughly 10,000 points will be on the outer boundary.
N a négy harmadikon lesz.
The sort of number of points that are inside
azok a
cluster
pontok, amelyek ebben a fürdben
like
belül fordulhatnak elő, az N egy nagyon furcsa hatványon, N a 91/48 hatványon. Az N-nek is meg lehet határozni, hogy mekkora legyen, hiszen ez is korlátolt, hogy mekkora lehet egy adott méretű háló.
Another observation is that this random shape
ebből a megfigyelésből adódik, hogy ez a véletlenszerű alak egy bizonyos értelemben univerzális, és bizony megjelenik más problémákban is, amelyek eleve teljesen eltérőek ettől. Más szóval a nagyméretű kétdimenziós véletlenszerű alakok, amelyek megjelennek a nagy léptékben, valójában közösek más
remember
modellekben
before I told you about this
egy példa erre,
up or down with probability was a random walk
fel
in one dimension
vagy le mozdultunk el, hogyha egy adott eredményt kaptunk az érmefeldobásnál, fejre fölmentünk, illetve lementünk.
Szóval
így megtehetjük.
If it's one, you go north. If it's two, you go east. If it's three, you go west. If it's four, you go south.
Kockát dobunk, akkor az egyesünk, akkor északra megyünk, ha kettesünk, akkor keletre, és így tovább.
If it's five or six, you pass it. Right. And then you evolve.
Ezt követően
pedig
megfigyeljük, hogy milyen pályát kapunk, milyen mozgáspályát kapunk, a kocka által meghatározott bolyongás folyamán. És nagyjából egy ilyen jellegű kétdimenziós bolyongást kaphatunk. Itt egy kicsit eltérő a korábbihoz, hiszen itt a belső rész sokkal sötétebb, sokkal sűrűbben fekete. Hogyha visszagondolunk a perkolációs ábrára az imént, ott nem volt ilyen sűrű a fekete rész. A belső tehát eltérő, de a külső határt is érdemes megfigyelni. Az elmélet, a tétel azt mondja, hogy a külső határ alakja, tehát hogy csak azt arra koncentrálunk,
az
megegyezik a perkolációs ábrán látott alakzat külső határval adott.
Térjünk
egy kicsit vissza a perkolációra. Nem nagyon beszéltem én erről, de korábbi példákat egyébként akár egy járvány terjedésére alkalmazni. Lényeg az, hogy az N a valahanyadik hatványon valamiféle konkrétumot adott. Az is lehet egyébként, hogy a legközelebb presszó kávét lefőzzük, akkor majd visszaemlékeznek, hogy bizony az, hogy ahhoz, hogy az a forró víz át szüremkedjen a őrölt kávén, akkor valamit kell történni. Ugye alulról melegítjük a vizet, növekszik a nyomás, a víz igyekszik átmenni fölfelé.
White cells, you know,
megint csak gondoljuk a fehér és a fekete cellákra. Tehát itt a víznek minél nagyobb a nyomás, annál könnyebb áthaladni a kávé
őrleményen.
Egy bizonyos ponton a víz képessé válik erre. Ebben a pillanatban a rendszer kicsit olyan, mint a korábban már felvett kritikus rendszer, 45%-ban megkapjuk az fej, vagy az írás eredményt, vagy, ha tetszik, megkapjuk a feketével összekötő útvonalat, ugyanígy a víz is ezen a kritikus ponton képes lesz áthaladni a kávé örleményen.
Ugye
nem egy egyenes útról van szó, és sokkal hosszabb, és ezért sokkal erősebb a presszógében főzött kávé, hiszen sokkal hosszabb utat kell megtennie az örleményen ahhoz, hogy átjusson szemben mondjuk egy filter kávéval. A perkoláció a matematikai értelemben, tehát legalábbis a frankofon vagy az anglofon területen, de ugye perkoláció egyből a kávégépekre utal, presszógépekre utal. És hát mindig megmosolják az embert, amikor erről beszél, de tényleg, tényleg a kávéfőzés is egy jó példa arra. A perkoláció, az átszivárgás.
Elmélet,
ilyen formán egy matematikai tényszerűség is lehet.
Talán
egy kicsit negatív értelemben vagyok kénytelen befejezni, összegezni, hiszen elmondhatjuk, hogy nagy léptékben láthatunk véletlenszerű viselkedést. Matematikai értelemben ezeket némileg le tudjuk írni, bizonyos esetekben le tudjuk írni, mégis ezek kivételes esetek. Két dimenzió esetén még aránylag jó a helyzetünk, de három dimenzió a létezésünk dimenzióiban, tehát még nagyon távol állunk matematikai értelemben attól, hogy le tudjuk érni a kritikus jelenséget. Köszönöm.